Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértes Hajai László
és Gedő Ágnes.
Pénteki adásunk tartalmából.
Ferenc pápa levele Bertalan pátriárkához a Szent Péter erekjék odaajándékozásáról.
A pápa beszéde az ágostorrendiek nagykáptalanjához. Isten szeretetét mutassátok fel együtt.
Stúdióbeszélgetés Kocsis Fülöp görögkatolikus érsekkel az Európai Görögkatolikus Püspökök vatikáni találkozójáról.
Ferenc pápa az ágostorrendiek nagykáptalanjához. Isten szeretetét mutassátok fel. A sarutlan ágostonosok csütörtöki pápai audienciája után Ferenc pápa pénteken délelőtt fogadta az ágostonrendiek nagykáptalanjának 150 tagját. Beszédében az alapító Szent Ágoston eszményére emlékeztette őket, együtt közösen szerezzenek tapasztalatot az Istenről, hogy megmutassák a mai világnak bátor, világos, kompromisszumok és bizonytalankodások nélküli módon Isten szeretetét, amely kétségtelenül óriási felelősség. Ezt a meleg, élő, ragályos szeretetet mutassák föl a világban olyan közösségi életen keresztül, amely világosan megjeleníti a feltámadottat és szent lelkét. A rendalkotmány alapeszménye az egység a szeretetben, a Szent Ágostoni tapasztalat és lelkiség középpontja, és az egész ágostonos élet alapja. Ferenc pápa utalt Gaudete et Exultate kezdeti apostoli buzdítására. Ezt a fennkölt, spirituális találkozást élte Szent Ágoston és Szent Mónika, amikor lelkük összefonódott az isteni bölcsesség ihletettségében. Szent Mónika mindig is ezt óhajtotta, és végül megkapta, amit keresett.
Questa fiamma della carità fraterna.
Ennek a testvéri szeretetlángnak az életben tartásához szükség van a regula utasítására, vagyis Istenben lenni. Egy szívvel és lélekkel gyűlnek egybe, és így élnek a rendházaikban, vagyis az Isten felé irányulva. Ez az Istenre irányultság nagyon fontos volt Szent Ágoston számára, mert ebből fakadta az ágostonos közösség dinamizmusa. Istenben születik meg az anima una és a cor unum, az egy szív és az egy lélek. Ez egyszerre jelent keresést, de Szent Ágoston szerint még inkább azt, hogy hagyjuk, megengedjük, és lehetővé tesszük, hogy az Isten keressen bennünket, és hogy ránk találjon. Ezt az Isten keresést semmiféle más apostoli munka el nem homályosíthatja, hiszen ez a keresés maga az elsődleges ágostonrendi apostolkodás, hangsúlyozta a pápa.
Szent Ágoston Szent Jeremoshoz írt levele így tanít erről a közösségi tapasztalatról. Megvallom neked, hogy milyen szerfölött módon természetes teljesen ráadatkozni a közösség tagjainak a szeretetére, főként akkor, amikor a világ botrányai elnyomják őket. Szívükben aggodalom nélküli megnyugvást találok, mert meggyőződésem, hogy ebben a szívben ott van az Isten. Ferenc pápa Szent Ágoston leveléhez hozzátette. És az egyház botrányai előtt, és a ti szerzetes családotok botrányai előtt is ott van a béke, az Isten keresésnek az útján. A botrányok végül előnek maguktól, és azt mutatják meg, hogy nincs más út.
Zárásul a pápa újból Szent Ágoston írását használta. Az egyház Mater Caritas, szeretet anya, és sír a fiainak a megosztottsága miatt, de rögtön a szeretet egységére hívja a gyermekeit. Prófétai jel a testvéri szeretet, mely azonban mindig együtt jár a kereszttel, amit napról napra vállunkra kell venni. A kereszt mindig a szeretet mértéke. Amikor nincs kereszt, lehet szeretni kereszt nélkül, de amikor ott a kereszt, akkor fel kell venni azt. Zárta Ferenc pápa az Ágoston rendiek nagykáptalanjának 150 tagjához intézett beszédét. Ferenc pápa levele Bertalan pátriárkához a Szent Péter erekjék odaajándékozásáról.
Ferenc pápa ez év június 29-én, Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, Péter apostol 9 csont töredék erekéjét ajándékozta Bertalan konstantinápolyi ökumenikus pátriárkának, amit Andrea Palmieri prelátus, a keresztény egységtörekvés pápai tanácsának altitkára nyújtott át neki. Ferenc pápa két hónappal később, augusztus 30-án kelt angol nyelvű levelében tájékoztatta Bertalan pátriárkát az ajándékozás motivumairól. Ferenc pápa levelét szeptember 13-án, most pénteken tették közé a Vatikánban. Őszentsége Bertalan konstantinápolyi érsek ökumenikus pátriárka részére. Kedves fivérem, mély szeretettel és spirituális közelséggel küldöm szívélyes jó kívánságaimat, kívánok kegyelmet és békét a feltámadt túl szeretetében. Ezekben az elmúlt hetekben gyakran gondoltam arra, írok neked, hogy teljesebben elmagyarázzam Péter apostol relikviái néhány töredékének ajándékát, amelyet szentségednek ajándékoztam az ökumenikus pátriárkátus kiváló küldöttsége révén, amelyet jobb, Telmessos érseke vezetett, és amely részt vett a Római Egyház védőszentjének ünnepén. Szentséged jól tudja, hogy a Római Egyház megszakítás nélküli hagyománya mindig tanúsította, hogy Péter apostolt a Néró cirkuszában elszemezett vértanúsága után a vatikáni dombhoz tartozó nekropoliszban temették el. Sírja hamarosan zarándokhelyé vált a keresztény világ minden részéről érkező hívek számára. Később Nagy Konstantin császár építette a Szentpéternek szentelt vatikáni bazilikát az apostol sírja fölé. 1939. júniusában, közvetlenül megválasztását követően elődöm 12. Pius elhatározta, hogy ásatásokat kezdeményez a vatikáni bazilika alatt. A munkák először az apostol pontos temetkezési helye, majd később 1952-ben egy temetkezési fülke felfedezéséhez vezettek. Ez a bazilika fő oltára alatt helyezkedik el, egy vörös falhoz kapcsolódik, amely 150-ből származik, és amelyet értékes grafittik, falrajzok, karcolatok borítanak, közöttük egy alapvetően fontos görög felirat, Petros Eni, Péterben van. Ez a fülke csontokat tartalmazott, amelyeket egészen észszerűen Péter apostol csontjainak lehet tekinteni. Azokból az erekjékből, amelyek ma a Szentpéter bazilik alatti nekropoliszban vannak erekjatartóba zárva, Szent VI. Pál pápa 9 töredéket az apostoli palotában lévő pápai lakosztály magánkápolnájában akart megőrizni. A 9 töredéket egy bronzládikóban helyezték el, amelyen a következő felirat áll, csontok, amiket a vatikáni bazilika alatti földben találtak, és amelyek Boldog Péter apostol csontjainak tekinthetők. Éppen ez az apostol 9 csont töredékét tartalmazó ládika volt az, amelyet szerettem volna szentségednek és konstantinápolyi szeretett egyházának ajándékozni, amelyet te vezetsz nagy odaadással. Miközben emlékedtem közös elhatározásunkon, hogy együttesen előre haladunk a teljes szeretett közösség felé, és megköszöntem Istennek a már megtett előre haladást attól kezdve, hogy tiszteletre méltó erődeim találkoztak Jeruzsálemben több mint 50 évvel ezelőtt, eszénbe jutott az az ajándék, amelyet Athenagorasz pátriárka adott 6. Pál pápának. Egy ikon, amely Péter és András testvéreket ábrázolja, akik átölelik egymást, egyesülve a közös Urunkba vetett hitben és iránta való szeretetükben. Ezért az imában született békében megéreztem, hogy nagy jelentőségű lenne, ha Péter apostol erekjéinek néhány töredéke a konstantinápolyi egyház védőszentjeként tisztelt András apostol erekjéi mellé lennének elhelyezve. Úgy éreztem, hogy ez a gondolatom a Szentlélektől jött, aki oly sokféle módon buzdítja a keresztényeket, hogy visszanyerjék azt a teljes szeretett közösséget, amelyet a mi Urunk Jézus Krisztus imádkozott, dicsőséges kényszenvedése előestéjén. Ez a gesztus a megerősítése kíván lenni annak az útnak, amelyet egyházaink már megtettek az egymáshoz való közeledésben. Egy utazás, amely olykor igényes és nehéz, de mégis elkísérik Isten kegyelmének nyilvánvaló jelei. Ennek az útnak a folytatása mindenekelőtt spirituális megtérésre és az Úrhoz való megújult hűségre szólít. Az Úr részünkről nagyobb elkötelezettséget és új, bátor lépéseket kíván. Nehézségeink és nézeteltéréseink most is a jövőben nem terelhetik el figyelmünket kötelességünkről és felelősségünkről, mint keresztények és különösen, mint az egyház pásztorai, Isten és a történelem előtt. A két testvér apostol erekéjének egyesítése szolgálhat úgy is, mint állandó figyelmeztetés és bátorítás, hogy ezen a folytatódó utazáson különbözőségeink többé már ne akadályozza közös tanúságtételünket és evangelizáló küldetésünket az emberi család szolgálatában, amely ma arra érez kísértést, hogy egy pusztán világi jövőt, Isten nélküli jövőt építsen. Szeretett fivérem, nagy vigasztalány számomra, hogy megosztottam veled ezeket a gondolatokat. A közeli viszontlátás reményében arra kérlek, hogy imádkozz értem és áldj meg, miközben baráti békeölelést váltok szentségeddel. A Vatikánból 2019. augusztus 30-án Ferenc.
Hallgassák meg stúdióbeszélgetésünket Kocsis Fülöp görögkatolikus érsekkel az Európai Görögkatolikus Püspökök vatikáni találkozójáról.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolitát, aki az Európai Keleti Egyházak püspökeinek évi vatikáni találkozóján vett részt. Milyen céllal jön össze a sok püspök Rómában a keleti egyházak éléről?
Atanász és Ábel püspökatyák is itt vannak velünk, és ez most különleges alkalom, hogy éppen Rómában találkozunk. Minden évben találkozik a Európában élő és szolgálatot teljesítő görögkatolikus püspökök testülete. Ezt egyébként Keresztes Szilárd püspökatya kezdte el több mint 20 évvel ezelőtt. Az első Máriapócson volt, és utána aztán folytatódott ez a szép hagyomány. A mostaninak a különlegességét az adja, nem emlékszem, hogy valaha is Rómában lett volna, vagy én nem tudok róla, ugye én csak 11 éve vagyok tagja ennek a testületnek. A ukrán egyház szervezte most ezt a találkozót, és az ő javaslatuk volt, hogy hozzuk ide Rómába. Egy kicsit neki kedvezett a dolog, hiszen közvetlenül előtte a ukrán püspöki szinódust is itt tartották Rómába, és találkoztak is a pápával, tudomásom szerint.
Igen.
És hát nekik ez egy kapura jött, hogy akkor itt legyen, de tényleg nagyon jó gondolat, mert a témához is jól illeszkedik, ugyanis a görögkatolikus egyház ökumenikus hivatása, ez a fő téma, fő célja az összejövetelünknek, az előadásra.
Kezdettől fogva, vagy a mostaninak?
Csak a mostaninak. Mindig van egy kiválasztott témája. Amikor Szilárd püspök úr elkezdte, akkor a szentségeket vizsgáltuk meg keleti egyház szempontjából, és aztán mindig valamilyen adott aktuális témát választott ki a szervező, vagy az összehívó egyház, és most pedig itt Róma az ökumenikus feladatai a görögkatolikus egyháznak, nagyjából így lehet megfogalmazni a mostani témát.
És mi volt a mostani fölismerés, közös fölismerés?
Azért mondom, hogy szerencsés a helyszín, mert itt talán egy kicsit nagyobb bátorsággal beszélünk arról, hogy nekünk nagy nyitottsággal kell lennünk és élnünk az ortodoxok felé. Tehát a Vatikán, azt tudjuk jól, hogy mindent megtesz azért, hogy az ortodox egyházhoz tudjon közeledni a katolikus egyház, Istennek hála most ez az irányvonal, és hát bizony a nagy politikai fordulat után, a 90-es évektől kezdve a görögkatolikus egyház, mint egy akadály jelent meg ebben a párbeszédben. Erről egy nagyon érdekes előadást hallottunk, a úgynevezett Balamandi nyilatkozatról, amely előadás elmondta, hogy az ortodox keresztény párbeszéd milyen szépen alakult egészen a 80-as évek elejétől fogva, két-három évenként találkoztak, hol Finnországban, Franciaországban, Svájcban, mindenfelé, és a következőt kitűzték 93-ra, csak közben volt a 90-es fordulat, és egyszer csak megjelentek a görög katolikusok, amire nem számítottak az ortodoxok egyáltalán, és hirtelen minden megváltozott akkor, és attól kezdve most újra kell építeni ezt a párbeszéd. Ez egy hallatlan érdekes jelenség, és most már azért sikerült kimondatni az ortodox testvérekkel is, hogy mi nem akadálya vagyunk a párbeszédnek és az ökumenének, szabad nekünk létezni. Ezt kimondták, hogy szabad nekünk létezni, és nem egy történelmi tévedés a mi létezésünk. Sőt, itt most Rómában, ezen a konferencián a legmagasabb szintű szentszéki képviselők jelenlétében hangzik el az, hogy nekünk jelentős feladatunk van ökumené terén, nyilvánvalóan elsősorban az ortodoxok felé.
A konkrét egyházi életben, főként ott, ahol jelentős számban ortodoxok élnek, gondolok itt Ukrajnára vagy Romániára, milyen a hétköznapi élet? Nem a vezetői szinten, akár politikai, akár egyházi vezetői szinten, hanem falvak, városok szintjén, ahol keleti katolikusok, illetve ortodox keresztények együtt élnek.
Ki kell mondani, nagyon rátapintottál a kényes pontra, mert nem könnyű. Mind a mai napig nem könnyű. Tehát azért ezen még 30 év után, vagy igen, közel 30 év után mindezeken nem vagyunk túl, tehát a ortodox és görögkatolikus együttélés Romániában, Ukrajnában bizony nagyon megterhelt. Ennek számos oka van, most ezekre nem nagyon akarok kitérni, inkább arra szeretnék utalni, hogy a beszélgetésünk során nyilván ezek újra és újra feljönnek. Én is kaptam már olyan, hogy mondjam, fájdalmas sebet, hogy egy ortodox testvér főpappal kiderült, hogy én nem imádkozhatom együtt. Hát mondom, hát
milyen az jó. Ő részéről.
Az ő részéről nyilván. Tehát ezek súlyos fájdalmak és sebek. De valaki úgy fogalmazott, hogy igen, nagyon sok sebet kapunk, és támadást, és bántást, ostorozást az ortodoxok részéről, de ki kell mondani azt is, itt nem illő a Vatikáni Rádióban, de hát ez az igazság, hogy a római kadősok részéről is sokszor a görög kadősok, főleg a múltban bizony sok csapást kaptak, nem kaptak elismerést, nem kapták meg a megfelelő megbecsülést, és mind a mai napig azért sok olyan hely van, ahol emiatt a katolikus egyházon belül is szenvednek a görög katolikusok. Na most akkor kiderül, hogy a jobbról is balról is kapunk egy-egy pofont, akkor hova tartozunk, és egy nagyon szép képpel mondta el ez a püspök, hogy mi ki vagyunk feszítve kelet és nyugat között. És ezt a kifeszítettséget, ezt a keresztre feszítettséget kell vállalnunk, mint egy ez a mi görög katolikus létünknek a belejárója, és ha vállaljuk ezt a krisztusi sorsot, a kifeszítettséget, a keresztre feszítettséget, akkor ez meghozza maga gyümölcseit. És akkor talán erőltetett a kép, vagy furcsa, hogy a két tüdővel lélegző egyház, kettő között, ugye két tüdő között mi van kifeszítve? Hát a szív. És akkor a görögkatolikus egyház, ha elfogadja ezt a kifeszítettséget, akkor ott találja magát az egyház szívében. És nekem ez azt a képet hozta, hogy eddig sokszor beszéltünk arról, hogy a görögkatolikus egyház az fal, vagy híd a két egyház között. Hát én azt mondom, hogy kereszt, ez a keresztre feszítettség köt össze bennünket.
Érzése szerint, Érsek atya, mi okozza a legfőbb gondot az ortodox keresztény testvéreink számára? Egyáltalán miért olyan szálak a szemükben, hogy van olyan keleti katolikus keresztény, aki teljes egészében megőrzi a teológiai, liturgikus hagyományt, egyházfegyelmi szempontból azt mondja, hogy én Róma püspökét, Péter utódát fogadom el az egység jeleként.
No most pontosan erre is rávilágított az egyik előadás, mert a legfőbb vád az az, hogy mi elhagytuk a keleti örökséget, annak liturgikus tisztaságát, mondjuk így, annak teológiai, lelkiségi hagyományvilágát is. Ez így is van. Így is van. Az elmúlt évszázadokban az egyház, a római katolikus egyház, a Szentszék, ugye azt várta tőlünk, hogy olyan furcsák vagyunk, különlegesek vagyunk, miért nem hasonlítunk inkább jobban a latinokhoz. És akkor ellatinizálódtak a papok, a szertartások, a teológia, a papképzés, és most meg az utóbbi 30 évben, lehet azt mondani nyugodtan, hogy II. János Pál pápa óta, aki ismerte a görögkatolikusságot, a másik irányba megy az egyház, hogy, és az elvárás, hogy nekünk vissza kell térnünk ezekhez a keleti kincsekhöz, és az a mi hivatásunk, hogy a katolikus egyházon belül éljük meg a keleti egyháznak a teljességét. Na most ehhez vissza kell térnünk valóban nagyon sok ponton eredeti keleti hagyományvilágunkhoz, teológiai, liturgikus, egyházfegyelmi és lelkiségi értelemben, és hát ez a legfőbb vád, és bízom abban, hogy ez az irány, amelyet most a Szentszék, a Róma, a katolikus egyház vár tőlünk, ez megint segíteni fog a közeledésben.
Érsek atya, hálásan köszönöm a tájékoztatót.
Köszönöm szépen.
Kocsis Fülöp görög katolikus érsekkel Páter Véltes Aljai László beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért.
Köszönjük figyelmüket!
Búcsúznak a mai adás szerkesztői
Gedő Ágnes
és Virtesa Jai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió. Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor Molnár Béla atyával.